Mellrák hónapjának végén mai műsorunk témája a mellrák. Talán azzal a mondattal, kijelentéssel érdemes kezdenünk, hogy a mellrák az nem halálos ítélet. Azért is érdemes így indítanunk, mert nagyon sokakat pont azt tart vissza, akár már a vizsgálatoktól, hogy rettegnek attól, hogyha meghallják ezt, hogy rákosak, akkor összeomlik az életük, nincs értelme tovább küzdeni, élni. Pedig ma már azért ez nem egészen így van. Ahány mellrákos, annyi mellrák, és nagy százaléka a mellrákosoknak bizony meggyógyul. Most is két olyan hölgyel beszélgetek, akik mind a ketten érintettek. A mellrák esetében hogy van, hogy azt mondjuk, hogy valaki gyógyult, vagy aki egyszer mellrákos volt, azt mindig úgy tartjuk számon, hogy ott ketyeg a bomba, akkor is, ha éppen most nincsen bent diagnosztizálható mellrák. Először erre a kérdésre majd megkérem Tóth Krisztinát, az Egészséghídja Összefogása Mellrák Ellen Egyesület alelnökét, hogy válaszoljon. Tehát ki az, aki még mellrákos, vagy gyógyult?
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Ha valaki kap egy ilyen diagnózist, egy mellrák diagnózist, akkor tünetmentesnek mondjuk mostanában már 10 év után, még amikor én kezdtem 2007-ben, akkor még 5 év után. Addig is lehet tünetmentes az illető, de utána is azt mondjuk, hogy tünetmentes. Tehát ez, hogy gyógyultnak mondani, az nem annyira...
Nem biztos még.
Nem, igen, tehát ezért is van szükség arra, hogy aki egyszer érintett volt, akkor legyenek kontrollvizsgálatok. Tehát ahogy az idő telik, annál ritkábban, de hát az elején 3 havonta, 6 havonta, és aztán évente legyenek kontrollvizsgálatok.
Na, hogy tudta meg Krisztina, hogy rákos és mikor?
Én 2007 augusztusában.
Mennyi idős volt
akkor? 39 éves voltam, és akkor tapintottam egy csomót a mellemben. Elég gyorsan történt minden, mert nagyon gyorsan sikerült biopsziához jutnom, tehát diagnosztikus vizsgálathoz, és ott már a patológus mondta, hogy ez rossz indulatú lesz.
Ez azt jelenti, hogy akkor vettek mintát.
Igen, akkor vettek mintát, igen, rögtön. Ugye kétfajta mintavételi lehetőség van a vékony tűs, meg a vastag tűs biopszia. Igazából egyik sem fájdalmas, meg hát, ha fájdalmas, akkor is meg kell csinálni, de elég hamar kiderült, hogy rossz indulatú, vagy héten belül, és aztán megműtöttek.
És most hogy van?
Hát nekem kicsit ilyen göröngyös az utam, mert hogy 10 évig teljesen tünetmentes voltam, és akkor elkezdett fájni a derekam, és hát kiderült, hogy csontáttétem van. És ez 2017 februárjában volt, és azóta kapok kezelést, de sok más hasonló átétes beteghez hasonlóan kezeléssel, de alapvetően jól vagyok, és se dolgozom.
Cinki Adriána az Egyesület tagja. Nagyon fiatalon tudta meg, hogy mellrákos. Teljesen más életre és hivatásra készült akkor. Hogy érkezett meg ez a hír az életébe?
Én akkor 26 éves voltam. Bocsánat, én is üdvözlök mindenkit, és jó reggelt kívánok mindenkinek. Csak annyira megható nekem, amikor Kriszti elmeséli a történetét, hogy azonnal rá tudok kapcsolódni, mert nem véletlenül csatlakoztam az Egészséghídjához. Nekem ez egy nagyon szép hivatás, ha lehet ezt mondani, és én mindig ezt mondom Krisztinek, hogy én nagyon felnézek az ő munkásságára, szóval én mindig rá szeretnék csatlakozni. Úgyhogy nagyon köszönöm én is a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek, és itt is elmondhatom a történetem. Visszatérvén 26 éves voltam, most se vagyok sokkal idősebb, tehát most is még a fiatal kategóriába esnék, hogyha diagnosztizálnának. Most 34 éves vagyok, azóta eltelt ugye 8 év, majdhogy nem. Hát 26 évesen az ember ugye nem erre az életútra készül, ahogy mondta ön is nekem. Én is a csomót észrevettem a mellemben, de hát alapvetően
mert egyébként vizsgálta magát rendszeresen, vagy hogy vette észre?
Nem.
Mert mondjuk 26 évesen ez szerintem nem magától értetődő, hogy
én
valaki
nagyon szeretném,
magát.
Igen, én nagyon szeretném, hogyha a mostani 20 éves társadalom, és ezért is küzdünk az Egyesülettel, hogy legyen annyira testtudatos, meg én képe, hogy legyen az önvizsgálat, majd nem a mindennapjaiba, vagy legalábbis a ciklushoz igazítva, és hogy a családi felmenői anamnéziseket ismerje, hogy esetleg előfordult-e a családban ilyen megbetegedés. Mert nekem ez volt egy kis ilyen szikra az életemben, hogy igen, ott volt ez a csomó, észrevettem, nem gondoltam, hogy ez rossz indulatú lesz, hiszen tényleg mindenki az idősebb korosztálynak a betegségének mondja ezt a melldaganatot, viszont ott volt a nagymamám, aki petefészek daganatos volt, és hát, hogyha lehet ezt mondani, egy kicsit úgy éreztem, hogy még nem tudtam itt semmit, tehát hogy az örökletes márákról, a fiatalkori semmiről, de ott megszólalt egy hang, hogy jó, ezt lehet, hogy ki kellene vizsgáltatni, ezzel egy kicsit tovább kellene menni, ott elmentem ultrahangra, és akkor nekem itt egy vékony tűs biopsziát csináltak. Nagyon meglepő volt, mert sose hallottam erről, hogy megszúrják az ember mellét, ott rögtön a vizsgáló asztalon mondta is a doktornő, hogy hát ez, ebből szeretne mintát venni, és így nem is értettem, hogy mit szeretne. De rá
és
tudok
nem
kapcsolódni.
És nem ijedtél meg, hogy most azért beleszúrnak, mivel ha kipukkad és kifolyik belőle a rák? Most bocsánat, hogy ilyen
utasságokat mondok. Nagyon érdekes, de nem gondoltam. Aha. Hanem arra gondoltam, hogy jaj, egy tűvel fogják megszúrni az én mellem. Hát de jó, oké, hát végül is, ha nem látja rendesen az ultrahangon, akkor miért ne szúrná meg, hiszen ez egy diagnosztikus vizsgálat. Nyilván jól megijedtem, szóval, hogy én sem úgy álltam ott az asztalon, hogy feküdtem igazából, hogy közölte a doktornő, hogy persze szúrjuk meg, hanem úgy voltam, hogy jó, megkérdeztem azért, hogy fog-e fájni, azt mondta, hogy hát kellemetlen lesz, de hogy én is úgy voltam vele, hogy azért egy diagnosztikus vonalon induljunk el, de nekem ez nem mutatott biztosat. Tehát én tovább mentem pont emiatt, mert nem volt biztos ez a minta, és a vastag tűs biopszia mutatta meg nekem is végül, hogy ez rossz indulatú, és egy viszonylag, sőt, elég gyorsan osztódó rossz indulatú tripla negatív melldaganat volt.
Na, akkor ez is egy fajta, tehát, hogy a melldaganat először is lehet vagy jó indulatú, vagy rossz indulatú, mert ez a legfontosabb első választó vonal. Mi van akkor, ha jó indulatú? Most kezdjük ezzel. Akkor mi történik? Békiben hagyják?
Hát igen, ez a, nyilván az, mindig az orvosnak a döntése, hogy ezt békében hagyni, tehát meg kell figyelni például. Szokták azt, hogy tudom, 6 havonta, évente megfigyelik, vagy pedig kiveszik. Tehát van azért olyan daganattípus is, ami ilyen határeset, és az is az orvosnak a döntése, hogy most akkor meg kell műteni, vagy sem.
Na ez is egy fontos kérdés, hogy egy orvos döntéséről beszélünk most, de hogyha bármilyen onkológiai betegségről van szó, hát ugye orvos tímek, több orvos munkája adódik össze, különböző vélemények érkeznek ebbe a csapatba, tehát mindenkinek több orvossal, minden betegnek több orvossal kell beszélnie, és bennük megbízni. Én úgy tudom egyébként, hogy Adriana váltott is orvos csapatot, meg gyógyítási helyet. Miért?
Ugye itt említettem a vékony tűs biopsziát, meg ugye volt szó a jóindulatú melldaganatokról. És általában fiatalkorban ezek a jóindulatú elváltozások vannak nagy többségben, nyilván van, ami nem. De hogy nekem az első orvos azt mondta, hogy valószínű ez egy jóindulatú, hiába, hogy a vékony tűs biopszia az azt mondta, hogy nem biztos, hogy jó, nem, de hogy inkább vegyük ki, legyünk ezen túl, és hogy majd akkor megnézzük utána, hogy mi a helyzet. És nekem itt is ez a kis hang jött, hogy jött a nagymamám, meg az ő beteg útja, hogy azért egy kicsit több vizsgálattal szeretném ezt kivizsgálni, hogy az oké, hogy itt van egy olyan leletem, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, de én szeretném azt, hogy biztos, hogy jó, biztos, hogy rossz, és utána döntsünk, hogy akkor ez mi lesz a kezelési útja, és ezért én elmentem, egy másodvéleményt kértem ki. Egyébként én mindenkit arra bíztatok, hogy ha úgy érzi, hogy egy orvosnál nem szeretne megállni, mert szerintem ez egy kicsit kémia is. Tehát, hogyha egy kezelő orvossal leülünk, és elkezdjük az utunkat, mondjuk egy rossz indulatú daganatnál, akkor az egy orvosra egy fél év. És hogyha nem értünk teljesen szót vele, és nem azt mondom, hogy orvosról orvosra járjunk hétről hétre, de azért én egyszer kétszer azt mondom, hogy érdemes.
Tehát a bizalom az nagyon fontos egy ilyen esetben.
Az a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy az az orvos, aki nekem azt mondja, hogy fel kell vennem azt a kezelést, akkor én bízzak abban a döntésében, vagy abban a teamben. És én azért elmentem egy másik orvoshoz.
Egyébként ez teljesen megszokott? Tehát akihez oda megy orvoshoz, hogy szeretné a másodvéleményét kérni, az nem fogja azt mondani, hogy hát nem akarom a kollega véleményét megcáfolni. Ez a gyakorlatban hogy működik?
Én csak a saját példámat tudom mondani. Nekem ez nem volt igazából nagyon kérdés. Én rám fókuszált a második orvos is, hogy megkérdezte, hogy miért vagyok itt, mert fiatalon ilyen betegséggel nem nagyon diagnosztizálnak, de felsoroltam ugye a betegségeket a családomban, és aztán jött neki is ugye az, hogy igen, akkor itt lehet egy genetikai öröklődés, és azonnal elkezdtek vizsgálatokat végezni, ugye itt volt a vastagtűzbiopszia, aminek az eredményétől függött az én kezelésem. Szóval, hogy nagyon-nagyon fontos, én azt mondom, hogy inkább az alaposság törekedjünk, mert pontosan most már nem az van, hogy már rák, hanem nagyjából minden ember teljesen más. Az, hogy nekem volt egy ilyen utam, volt egy kezelésem, volt X műtétem, ez én vagyok, ez az én szervezetem, az én osztódási sejtjeim, de lehet, hogy egy ugyanilyen korú, ugyanezzel a betegséggel, ugyanígy genetikai öröklődéssel teljesen más betegutat fog bejárni, mert már egyénre szabott terápiák kellenek, és egyénre szabott terápiák is vannak. Azt nézik, hogy annak a betegnek ebben az életstádiumában mi a legjobb. És nekem is ez volt a fontos. És nekem pont emiatt nem műtéttel kezdtek végül, amit ugye az előző orvosom javasolt, hanem egy team ránézett az én leleteimre, és azt mondta, hogy igen, itt egy kemoterápiás beavatkozás szükséges, és elég sokat is kaptam, én 16-ot kaptam.
Ez is egy ijesztő hír lehetett, mert a kemóról szerintem mindenkinek az jut eszébe, hogy ki fog hullani a hajam. Most azért 26 évesen ez nem egy könnyű vállalás, hogy
persze mindenki összeomlik. Hát ez az, amikor először a kezébe kapja az ember a leletet, akkor nyilván mindenki összeomlik, pláne 26 évesen, de szerintem 60 évesen is, meg 70 évesen is, és nagyon sok olyan hölgytől kaptam visszajelzést, hogy az én történetem tartotta benne a lelket, és hogy én sem tudom, hogy honnan merítettem erőt, megmondom őszintén, amikor én kiálltam kopaszon, mondjuk a szépségversenyre, de úgy éreztem, hogy ezt meg kell tennem azokért a nőkért, lányokért, akik esetleg nem akarják felvenni a kezelést.
Na akkor ezt most meséld el, légy szíves, mert ugye úgy mutattalak be, mint Cinki Adriána, de így nem fognak rád emlékezni.
Igen, én Szűcs Adriána voltam, ugye a lánykori nevemen, és én a kezeléseim közben elindultam egy szépségversenyen. Ezzel igazából nem is volt nagyon célom, de utána láttam, hogy mennyire nagyon felfigyelnek erre a médiumok, és nagyon fontosnak tartom egyébként mindenféle sajtó, meg írott, meg rádiót, tényleg mindenkinek a munkásságát, hiszen ők azok a csatorna, akik eljutnak azokhoz az emberekhez, akiket mi is szeretnénk megszólítani. És én ezt egy olyan, hát lehet azt mondani, fegyvernek használtam, hogy legyen a hangomnak egy erőssége. És most is ugye azon vagyunk az egyesülettel, hogy legyen egy erőssége a hangunknak, eljutni azokhoz az emberekhez, akik esetleg hezitálnak, hogy kezeléseket vegyenek föl, hezitálnak abban, hogy megbízzanak az orvosokban. Szóval, hogy mi szeretnénk egy olyan szócső lenni ebben a világban, aki hangos.
Egyébként, aki az Egészséghídja Összefogása Merrák Ellen Egyesület honlapjára ránéz, az biztos, hogy olyan információkat találott, olyan szakembereknek a cikkeit, olyan betegeknek az útját, akikben megbízhat. Ezek olyan orvosi tények, amelyeket a honlapokon olvasnak, amely tényleg mindenféle szakmai alappal erős tudással rendelkezik, és az egyesületnek az egyik célja is az, hogy egy ilyen biztos pont legyen a merrákosok életében, hiszen sokan, amikor ezt a hírt megtudják, akkor ugye rengeteg információval találkozhatnak, és nehéz válogatni ezek közül. Vannak olyanok, akik hú, nehogy műtest, nehogy elmenj azokhoz az orvosokhoz. Ilyen füvet, olyan ráolvasást ajánlanak a merrákra, ami biztos, hogy jó lesz, és ez a legbarátságosabb, és nem kell szabdalni az embert. Tehát, hogy olyan hírek érkeznek egy kiszolgáltatott emberhez, aki a merrák híre, vagy a merrák diagnózis híre miatt nagyon kiszolgáltatott, amelyek tehát végzetes hibák felé sodorhatják. Ez is egy egyesületnek a célja, igaz? Igen. Ilyen szakmai nívót mutatni.
Igen, mi hiszünk a nyugati orvoslásban, vagy a nem tudom, hogy mondjam ezt szépen, de az orvostudományban hiszünk, és nagyon fontos nálunk az, hogy minden információ orvosilag igazolható legyen. Tehát valóban egyes cikkeinket orvosok, illetve szakértők, tehát gyógytornász írta, illetve sokat fordítunk külföldi tudományos cikkekből, tehát ilyen összefoglalót csinálunk. Ez nagyon fontos, hogy elérjünk azokhoz az emberekhez, akik hasonló módon gondolkodnak. Tehát az online világ megjelenésével azért eléggé polarizálódott a világ, tehát vannak a tudomány ellenesek, és vannak, akik a tudomány mellett állnak. És mi azt szeretnénk, hogy azok, akik a tudomány mellett állnak, azok hiteles információt kapjanak tőlünk. Erre nagyon törekszünk. Nyilván a legnagyobb eseményünk az a Láncízi Séda, ami ugye 2002 óta megy, tehát 2001 végén kezdték el a népegészségügyi szűrést Magyarországon, és 2002-ben már az Egyesületnek az elődje, ami egy női egészség program keretében működött, illetve a Komen Alapítvány legelőször, azóta majdnem minden évben megrendeztük ezt a sétát.
Ezt és az úgy ismerjük, mint igen, a rózsaszín lánchíd,
igen.
Mert ez a merrákért folytatott séta, ez ugye összekötődik, összefonódik azzal a rózsaszín színnel. Ezt a rózsaszín szalagot sokan látják szerintem, vagy látták már biztos kitűzve, akár most itt a stúdióban is Adriana ruháján ott van a rózsaszín szalag, ez a színe a merráknak. És ezért rózsaszín lánchíd ez az éves rendezvénysét.
Nagy örömmel látjuk, hogy egyre több helyen megrendezik az országban is ezt a sétát. Amire én most a nagyobb fókusz szeretnék helyezni, az, hogy miért is sétálunk. Tehát, hogy felhívjuk a figyelmet a merrák fontosságára, hogy egy tudatosak legyünk azzal kapcsolatban, hogy mi ez a betegség, hogy mik azok a tényezők, amikkel a kockázatot tudjuk csökkenteni, hogy milyen lehetőségek vannak már a betegség kezelése területén, tehát hogy tudjuk azért, hogy miért is sétálunk. Illetve hát ugye a 20 és 45 év közötti nők esetében erősen ajánlott az, hogy havonta egyszer a menstruáció 5.-8. napján végezzenek önvizsgálatot, elég egy hónapban egyszer, de minden hónapban, és 45 és 65 év között pedig menjenek el szűrésre.
Most egy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést a merrákról. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallgatják. A házunk táján van, most itt a stúdióban négyen vagyunk, hárman beszélgetünk. Ugye mellettem az Egészséghígye Összefogása Merrák Ellen Egyesület elnöke Tóth Krisztina, és egy egyesületi tag, Cinki Adriana, az ő lábainál pedig egy kis kutyus van. Miért hoztad, vagy miért fontos neked, hogy ő itt van?
Hát ez egy nagyon érdekes történet, ő 2 éves volt, amikor nekem diagnosztizálták a merrákot, és igazából nagyon furcsán néztem az emberekre, amikor a kiskutyájukat úgy dédelgették, mint egy kisgyereket, de hogy nekem akkor, amikor én a kezeléseim voltak, és odaült mellém, és igazából tartotta bennem az erőt, amikor senki nem volt mellettem, ez nekem nagyon sokat számít, úgyhogy akkor ott megígértem magamnak és neki is, hogy addig, amíg ő él, addig nagyon jó gazdája és anyukája leszek, és pont én, amikor ő is nekem olyan nagyon nehéz időkben segítséget nyújtott, és tényleg csak pont annyival, hogy odabújt, és nagyon türelmes volt, mert amikor ő kiskölyök kutya volt, akkor ő neki muszáj volt türelmes lennie. És én nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy ő most itt lehet velem.
Terápiás kutya neked akkor.
Igen, hát igen, lehet ezt mondani. Ő azt érezte, hogy nekem arra van szükségem, amikor nem volt ott éppen a férjem, vagy az anyukám, vagy éppen a segítségem, aki ott volt, mert nekem a családom nagyon sokat segített, amikor úgy erőtlen voltam, mert ugye hát beszéltünk a kemoterápiáról, beszéltünk arról, hogy elég sokat kaptam, és tudtam, hogy nem lesz egy sétagalop, de azért ennyire nem gondoltam volna, hogy legyengíti a szervezetem. De túlestem rajta.
Amikor ezt a nagyon sok 16 kemoterápiás kezelést kaptad, akkor kiléptél az életedből gyakorlatilag, akkor csak az volt a mindennapjaidnak a része, hogy most zajlik ez a kezelés, eljársz a kemóra, és utána túlélsz.
Ugye mindenkire teljesen máshogy hatnak a kezelések, a műtétek, mindenkinek más a szervezete, és én bíztam abban, hogy jól leszek teljesen, és tudok dolgozni mellette. Hát igen, ez nem így alakult. Lehet azt mondani, hogy ember tervez, és váltottam egy kicsit nézetet, és úgy gondoltam, hogy akkor az lesz a munkám most, hogy meggyógyuljak. És akkor teljesen, igen, én teljesen szerencsére megtehettem, a családom és a férjem meg tudta azt adni nekem, hogy én a gyógyulásomra tudok fókuszálni. Bevallom őszintén, hogy azért én próbáltam egy kicsit visszamenni dolgozni is, meg a jól létemre is odafigyelni, mint fizikálisan, mint lelkileg, de én úgy voltam vele, hogy ha nekem gyógyulnom kell, akkor muszáj gyógyulnom.
Fiatal nőként, egy csinos fiatal nőként, amikor ennyire kiszolgáltatott vagy, amikor a fájdalom a mindennapjaidnak a része, amikor gyenge vagy, nem tudsz úgy élni, ahogy a kortársaid élnek, akkor mi az, ami abban segített neked, hogy megmaradjon a tartásod? Hogy figyelj magadra, igényes legyél, tényleg hajsmink, minden, tehát olyan részletek, amelyek azért egy fiatal asszonynak az életében nagyon fontosak. Hogy ne egy ponyolában bolyongja a lakásban föltett kezekkel, hogy hát vége, most én...
Volt ilyen is, hozzáteszem. Volt ilyen is, amikor nem volt arra erőm, hogy kisminkeljem magam, amikor úgy voltam vele, hogy nem érdekel semmi, és inkább én fekszek az ágyban 3-4 napig. Szerintem kell ilyen is. De ennek erőt adott az, hogy megtanultam magam sminkelni szemöldök és szempilla nélkül, és én mindenkit bíztatok arra, hogyha mondjuk egy ilyen kezelés előtt áll, és mondjuk használja is ezeket a sminktermékeket, hogy próbálkozzon, mert hogy amúgy van már rák alatt is élet, van már rák után is élet, vannak a kezelések alatt is életek, és hogy nekem ez kihívás volt, és kicsit úgy éreztem, hogy tudom legjobban kisminkelni magam, úgyhogy ne vegye észre nagyjából senki, akit nem akarom, hogy észrevegye. Egyébként én parókákat hordtam elég sokat, nekem sokféle hajam is volt, 12 fajta. Nekem kicsit játék is volt, ha lehet ezt mondani. Ezért 26 évesen az nagyon fiatal szerintem. Most már lehet, hogyha ennyi idősen diagnosztizálnának, akkor azt mondanám, hogy a saját külsőmet szeretném vissza, hiszen ugye a munkába szeretnék rendesen visszaállni, ne vegyék észre, vagy tehát azért egy más korszak az.
És de ott... a versenyen meg úgy jelentél meg, hogy nem volt.
Nem, ott a versenyen, amikor válogatók voltak, ott az eredeti hajamhoz nagyon hasonló parókát vettem föl, és amikor ugye én ott nem kerültem be a döntőbe, viszont meghívást kaptam, és egy külön díjat is osztottak nekem, oda paróka nélkül kopaszon érkeztem, igen, ott felvállaltam. Az egy nagyon nagy vállalás volt szerintem, még ahogy visszanézem a képeket, még én is azt mondom, hogy fú, azért nagyon merész voltam, és nagyon vitt a lendület, és nagyon büszke vagyok arra az énemre, mert az úgy megerősített.
Ugye most egy fiatal mellrákos sorsáról beszélgetünk, és amikor a társadalomban ugye legtöbben az időskorhoz társítják azt a mellrákot, akkor azért is van ez így, mert tényleg a mellrákosoknak egy nagy százaléka már idősebb korban lesz mellrákos. Ez azt jelenti, hogy esetleg már van családja, gyerekei vannak. úgy mondhatjuk, hogy ez a része a nőiségének, ezt már megélte a család, meg a gyerekvállalás már úgy megvolt neki, hogy egy más hozzáállással fogadhatja a mellrákot. Tóth Krisztina, hogy érzi ezt, hogy egy idősebben diagnosztizált mellrákos nőnek mi az igazi kihívás, hogy tud ő valamibe belekapaszkodni, amikor már azt mondhatja, hogy hát megvolt, most akkor, ha már nem élek, akkor is ott vannak a gyermekeim, mondjuk, vagy ott az unokám.
Hát igen, pont ez utóbbi, tehát hogyha az embernek vannak gyerekei, és van unokája, de hogyha nincsenek, akkor is, ha van egy cél az életében, tehát sokszor egy új cél lesz azzal, hogy megkapjuk ezt a diagnózist, tehát nekem is akkor jött ez, hogy én másoknak szeretnék segíteni. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy értékelje át az ember az életet, szerintem, és találjon célt, hogy miért is jó élni, és miért is. És nagyon sokan egyébként úgy vannak vele, hogy akkor látják meg az életnek az apró szépségeit. Tehát, hogy kicsit olyan, mintha megváltozna a szemüvegük, tehát amin keresztül látják a világot, hogy az ember észreveszi azt, hogy csicseregnek a madarak reggel, vagy hogy süt a nap, akkor annak örül, hogyha esik az eső, akkor annak örül. Tehát egy életszemlélet változást tud okozni, és nem, nyilván nem csak a mellrák, hanem minden súlyos betegségnél azért ez így van, vagy így lehet, de ez azért nagyon sokszor választás kérdése is. Tehát, hogy mire akarok koncentrálni, hogy az élet szépségeire, vagy pedig a nehézségeire.
Amikor ezt hallom, akkor azért dühös is leszek ettől, amit most mondott, mert hogyha én nem jól állok hozzá, akkor nem fogok meggyógyulni. Amikor ezt mondják, hogy minden fejben dől el, nem. És mondjuk egy ilyen betegség tudattával valaki összeomlik, akkor azzal aláírja ő maga a halálos ítéletét. Tehát érti, hogy mi a problémám ezzel a hozzáállással?
Értem, ez egyáltalán nincs így. Tehát ez nem így van, hogy minden fejben dől el. Nem ettől függ, hogy valaki hosszú távú túlélő lesz, vagy sem. Én csak azt szerettem volna ezzel mondani, hogy attól, hogy még ugye 45-65 év között van a legtöbb diagnózis, tehát ezért is van akkor a szűrés Magyarországon, de attól még, hogy már nem fiatal, vagy nem attól szerintem az, hogy fiatal, az is egy felfogás kérdése valamilyen szinten, mert van, aki fiatalos. 80 évesen is fiatal, van, aki meg 30 évesen is, a gondolkodása egyszerűen olyan, hogy az ember sokkal öregebbnek nézi. Ugye nagyon sokszor életközépi válság van pont ebben az időszakban, tehát 45 év körül kezdődik meg, hogy menopauza, meg nem tudom, és akkor amúgy is új célokat érdemes találni az életben. És az, hogyha ez összefügg egy diagnózissal, akkor nyilván hát ez lehet egy lökés is, pozitív irányba is, és nyilván egyébként nagyon földre tudja az embert, más embereket küldeni, de ahogy Adriana is mondta, ő is volt lent a talajon is. Én is megéltem ezt többször is, tehát hogy az, hogy erője legyen az embernek felkelni a mélypontról, az egy fontos dolog.
És itt, tényleg meg szó szerint felkelni, és mondjuk elmenni egy kezelésre, mire tudja, hogy fájni fog, kellemetlen lesz, és utána még rosszabbul fogja érezni magát.
Igen, azt gondolom, hogy a kezeléseknek a tűrése az is nagyon sokszor nézőpont kérdése. És itt fontos szerepe van az orvosnak, illetve a nővéreknek akár, hogy vannak dolgok, amiket ilyenkor ajánlanak bizonyos helyeken, tehát hogy ilyen nagyon egyszerű dolog. És tényleg most az jutott eszembe, hogy hány inger ellen a Coca-Cola, az például állítólag nagyon jó. Nekem sose volt hány ingerem, tehát nekem nem volt erre szükségem. Vagy sugárkezelésnél egy bizonyos olajat, hogyha az ember elkezd inni, akkor utána nem. Ezt megéltem viszont, hogy homoktövis olajat itt szedtem, és nem lett semmi baj a bőrömnek, tehát a sugárnál. Tehát, hogy ilyenkor vannak azok a jó kapaszkodók, amiket jó, ha az ember megkap.
És ezért is jó, hogyha mondjuk rátalál például az Egyesületre, igen, az egészségügyi összefogásra, mert itt nem csak cikkek vannak, hanem ez egy fórum a betegeknek. Találkozhatnak egymással, lehet találkozni, nem csak olvasni lehet, hanem vannak olyan rendezvények, ahol találkozni lehet. És hát a merrákosoknak is, akár interneten is több ilyen összefogó, kapaszkodót nyújtó csapata van, akikkel lehet beszélni, akik elárulják egymásnak ezeket a tippeket. Tehát fontos, vagy jó, hogyha ilyenhez csatlakozik valaki, aki mondjuk már nagyon korán, tehát akár a diagnózis után, aki elindul egy ilyen úton.
Igen, ami szerintem nagyon fontos, hogy kritikusan olvassunk mindent, ami az online térben megjelenik, illetve hát amikor így betegek egymásnak adnak tanácsot, akkor semmiképpen se a kezelésre adjanak tanácsot. Éppen azért is, amiről már az elején beszéltünk, hogy a merráknak 1000 árnyalata van, és 1000 fajtája van, és egy másik beteg nem szabad, hogy adjon diagnózist, és az, hogy milyen terápiát fog kapni. Mert hogy azért ezt elég gyakran látjuk sajnos, és ez nyilván az adott csoportnak, az adminisztrátorainak a hibája, hogy ilyeneket megengednek, vagy nem törlik. Tehát, hogy tanácsot az életmódra vonatkozóan adhat egyik beteg a másiknak, de terápiára semmiképpen sem. És azért, mert a szomszéd Marika néni X kezelést kapott egy típusú merrákra, nem biztos, hogy a háromházal lakó Júlcsi néni pedig ugyanazt fogja kapni.
Uh-huh. Arról is beszélgettünk már, hogy mennyire fontosak a rokonok, a kapaszkodó barátok. Na, hogy kell egy rokonnak, egy ismerősnek ehhez hozzáállnia? Egyébként az egészségügy összefogás honlapján külön rész van a rokonok számára. Hogy készüljenek erre, hogy tudják a legjobban segíteni azt, aki benne van ebben a tragikus helyzetben.
Ugye, amikor arról beszélünk, hogy diagnózist kap egy ember, akkor nem egy ember kapja, hanem egy család, vagy egy közösség, akivel együtt élünk, hiszen az egész közösségnek az élete meg fog itt változni. Hiába nem vagyunk mondjuk 0-24-ben együtt, például anyukámékkal is viszonylag messze lakunk egymástól, de abba belegondolni, hogy egy anya, aki elvesztette az édesanyját, és a lánya halálos beteg, ez az ő életére is nagy hatással lesz, és meg fogja változtatni az ő életét és gondolkodását. És ugye itt mindenkiben, én megint csak a saját példámat tudom mondani, hogy mindenkiben ugye az van, hogy hogyan tud segíteni, hogy minél jobban és minél többet akar segíteni. És itt Krisztinára visszakapcsolódnék, hogy igen, nagyon fontos, hogy mindenféle olyan dolgokat osszanak meg egymással a betegek, amik használnak, de ne felejtsük ki a kezelőorvost, kérjük ki a véleményét arról, hogy éppen az az adott vitamin, szer, kence, gyógyfű, nem tudom, amit ő használni készül, az milyen hatással van az ő terápiájára, vagy az ő bőrére, mert lehet, hogy nem ugyanazt fogja kapni. Lehet, hogy majdnem ugyanúgy néz ki, de nem ugyanaz a hatóanyag van benne, vagy más arányban. Tehát tényleg nagyon fontos az, hogy a kezelőorvos az tudjon azokról a dolgokról, a vitaminokról, amiket mondjuk szed a páciens. És hát ugye itt nekem is az volt a fő kérésem, visszatérve a családra, hogy én megkértem mindenkit, hogy ne sírjon előttem. Mert hogy nekem ez a gyógyulásomhoz hozzájárul, hogy én erős tudjak maradni. Tudom, hogy egy nagyon agresszív betegséggel válok szembe, tudom, hogy ez lehet rossz kimenetelű is, tudok mindenről, hiszen az orvosaim tájékoztattak, én is azért, hát nem én, hanem a férjem utána olvasott, mert én nem voltam hajlandó elolvasni semmit, mert én úgy éreztem, hogy nekem ez visszavetne a gyógyulásomból, hogy azt olvasom, hogy ki, hogyan és mit történt vele, és az utána mi lett abból. Szóval, hogy én teljesen úgy elzárkóztam ettől, hogy mindig volt egy szűrő előttem. Uh-huh. És csak azt az információt kaptam meg, és én mindig elmondtam, hogy mire van szükségem, és ezt tanácsolom egyébként mindenkinek, aki egy diagnózist kap a kezébe, hogy ha ott a család, és ott a segítőközeg, vagy a barátok, vagy a szomszéd, vagy akárki, aki tényleg ott van és segíteni akar, akkor fogalmazza meg azt, hogy ő neki mire van szüksége. És az a segítő, az pedig fogadja el pont azt, amire annak a betegnek van szüksége. Mert lehet, hogy én, mint segítő, azt mondom, hogy a világ összes vitaminját bele akarom tukmálni, de szegény beteg meg nem tudja bevenni, mert lehet, hogy éppen a kezelései közben annyira rosszul van, hogy örül, hogyha meg tudja enni azt a kis, nem tudom, én például pizzát ettem, szóval, hogy azt a kis egyszeret pizzáját, ami örül, hogy nem jön ki belőle. Uh-huh. Szóval, hogy így az egyik oldalon azt tanácsolnám, hogy fogalmazódjon meg tényleg az a csomag, amire neki szüksége van.
Mi és jó lehet, nekem?
Hogy, igen, lehet, hogy csak egy vál kell, amin kisírja magát.
Hogy velem sírjon, vagy én sírhassak, vagy úgy csináljon, mintha semmi nem lenne, van. És teljesen egészséges
igen.
lennék.
A másik oldalról pedig ez legyen elég, és találjam meg a segítő abban az örömét, hogy ő tudott segíteni, ha csak egy vállal, amin kisírhatja magát, ha csak egy meghallgatással, ha csak azzal, hogy elkíséri a kemoterápiára, vagy a műtétre, vagy bárhova, akkor az így úgy fogalmazom, hogy legyen elég neki. Uh-huh. Mert tényleg itt mindenki segíteni
igen,
akar.
Az biztos, hogy az nehéz lehet nagyon, hogyha mondjuk a sok rokon barát hozza az ötleteket, hogy ezt kellene csinálnod, ide menni, ez az orvos, ez jobb, ez a terápia hasznosabb, ez hányaknak volt jó, és akkor kapkodja a fejét a beteg, hogy akkor most tényleg kinek higgyek.
Én nekem ez volt a taktikám, hogy oké, anyukám volt egyébként olyan nyelven, ő akart nagyon segíteni, pontosan szerintem így a múlt béli dolgok miatt is, hogy egy dolgot fogok kipróbálni. Egyet, nagyon gondoljon meg, hogy mit kikértem az orvosom véleményét, azt mondta, hogy kipróbálhatom, mert a terápiámat nem fogja befolyásolni, de mondtam, hogy ha nem fogom azt használni, akkor ne haragudjon meg rám. Uh-huh. És így is volt, kipróbáltam, én úgy éreztem, hogy nekem ez semmi, én a saját vitaminjaimat, pontosan a hányás csillapítókat, meg mindenféle ilyen dolgokat beszedtem, úgy éreztem, hogy azokkal jól vagyok, és igazából utána látta, hogy ebben kell majd támogatás, meg abban, hogy segítsen takarítani, főzni, szóval tényleg így nagyon fontos, hogy megfogalmazza a beteg, hogy mire van szüksége, mert tényleg lehet, hogy csak annyira, hogy ki kell takarítani a házat, mert ő ezt nem bírja.
Uh-huh. Ugye Cinki Adriána fiatalon nem csak, hogy megbirkózik, vagy birkózik ezzel a betegséggel, hanem szeretné, hogyha minél több fiatalnak a tudatában lenne az, hogy bizony ezt akár egy 20 éves hölgy is felfedezheti magán. Mert nyilván itt nagyon fontos az, hogy ilyen fiatalkorban akkor születhet meg egy korai diagnózis, hogyha mi magunk vizsgáljuk magunkat, és más nem fog rájönni arra, hogy ott probléma lehet. Szóval mikor kellene, és hogy kellene kezdeni ezt az önvizsgálatot?
Én nem is az önvizsgálatnál kezdeném, hanem a tudatosságnál. Ugye a család érintettséget nagyon-nagyon sokszor mondom, és pontosan amiatt, mert én is genetikailag örököltem ezt a betegséget.
Tehát akár az is fontos, hogy már az anyukák a lányuknak időben elmondják, hogy
ez
ezeket
így
a történeteket tudjanak róla,
van,
hogy volt a családban
van.
Ilyen?
Hogyha érintett van a családban, akár anyai, akár apai oldalon, mert a férfiak is tudják ezt a gént örökíteni, és már nem csak a BRCA gén, hanem egy viszonylag széles panel is van már, ugye? A BRCA gén, ugye az Angelina Jolie gén. Ez az a gén, ami örökletes lehet a mellrák és a petefészekrák előfordulásának. Tehát, hogyha megvan ez a gén a szervezetünkben, akkor nagyobb az esély arra, hogy életünk során ezekkel a betegségekkel érintettek leszünk. Pontosan emiatt, mert én is érintett vagyok örökletesen, BRCA pozitivitásom van.
Ezt hogy mutatták ki, vagy mikor?
Ez egy vizsgálat volt. Nekem, amikor felfedezték a betegséget, és elmondtam, hogy a nagymamám érintett, emiatt vizsgálódtak tovább, és ugye emiatt nézték meg nekem vérből ezt a vizsgálatot. Úgy tudom, de Krisztina, ebből kérlek segíts, hogy ezt, hogyha érintett van a családban, akkor a le- és felmenőknek is tudják, mert nekem anyukámat vizsgálták, de hogy én egyébként, hogyha a nagymamámnál tudjuk, hogy BRCA pozitív, akkor engem is vizsgálhatnak?
Igen, igen, igen. Tehát a felmenők között minimum egy, de inkább többet szoktak kérni. Tehát van olyan betegtárs, akinek mondjuk ilyen oldalági, mit tudom, unokahúg, meg ilyenek is érintettek voltak, akár petefészek, akár mellrák, akár a hasnyálbirigyák bizonyos fajtái. Tehát vannak bizonyos ráktípusok, amik ilyenkor nagyobb valószínűséggel jelennek meg az ember életében. De azért azt hozzá kell tenni, hogy nem jelent 100%-os bizonyosságot, tehát hogy ez...
De akkor ezt ne úgy képzeljük el, hogyha nem. Vannak ilyenek a családban, akkor fogom a lányomat 14 nem. évesen, és elmegyek, és megnézzük,
sőt,
hogy neki van-e
igen.
ilyen.
Sőt, ez nagyon fontos, hogy azért ezt tudni kell, ezt a hírt lelkileg feldolgozni. Kérdés az, hogy kinek van rá szüksége, és ki képes mondjuk ezt feldolgozni, és ki nem. Tehát mindig
és ezzel élni, ezzel a tudattal, pontosan. Hogy még semmi nincsen, de ott, mint hogyha ott tényleg a fejem fölött ott lenne.
És valós. Lehet, hogy soha nem is lesz.
És soha
szóval,
nem is
hogy
lesz,
ez lehet, hogyha ott a gén, attól függetlenül lehet, hogy nem fog elő, anyukámban is ott volt a gén, és ő neki lekopogom, de hogy eddig még nem volt semmilyen tünete, neki megelőző műtétei voltak, egyenlőre a petefészkeit vették ki, de hogy amúgy ő is leélt x évet, és semmi problémája nem
tehát
lett.
Tehát tudjuk, hogy mi volt a családban, ez egy fontos.
Ez szerintem a nulladik pont, hogyha nagyon tudatosak szeretnénk lenni ennyire nagyon fiatalon, és tényleg szeretnénk feltérképezni, hogy mi várhat ránk, akkor ez szerintem a nulladik pont, de ahogy a Krisztina is mondta, ez nem feltétele annak, hogy ennek meg kell történnie.
Uh-huh. Jó, akkor ezt kipipáltuk, mi a következő?
Hát az önvizsgálat, ugye, amit ezt már említettünk.
Hát 20 éves kortól, azok a legújabb ajánlások, hogy 20 éves kortól, havonta egyszer, a menstruáció 5.-8. napján, végig kell tapogatni. Igazából ennek van már a mi YouTube csatornánkon is van egy elérhető rajzos formában, illetve a Semmelweis Egyetemnek a honlapján pedig egy doktornő mutatja be, a Müller Atya doktornő mutatja be a helyes módját, hogy mit is kell csinálni. Tehát ez most
és ezt meg lehet így tanulni? Egy rajz, vagy egy film megnézése után? Tehát nem azt kell, hogy megmutatom a nőgyógyászomnak, hogy jól csinálom?
Nem, ez erre nincsen szükség. Igazából az ember a menstruáció 5.-8. napján, és ez azért hangsúlyozom, mert nem mindegy, hogy mikor csináljuk. Mert a menstruáció előtt egyrészt lehetnek ilyen csomók, vagy lehetnek olyan érzései, ugye amúgy is teltebb a mell. Tehát nem akkor kell vizsgálni, hanem miután menstruáltunk, utána 5.-8. napon be kell állni a tükör elé, egyrészt megnézni, hogy mi az, ami a számunkra a normális. Ugye a legtöbb nőnek egyébként nem egyforma a két mellett. Tehát még van úgy, hogy az alakja is különböző. Tehát ez a normális. Tehát ismerjük azt, hogy nálunk, hogy mi a normális. És akkor van egy módja, ilyen körkölös tapintással, illetve a hónajakat is meg kell vizsgálni, de ezt ajánlom, hogy nézzék meg a videót, mert hogy bármelyiket is nézik, teljesen egyértelmű, hogy is kell csinálni.
Tehát 20 éves kor fölött ez nagyon fontos. Azt ajánlják, vagy legalábbis a kötelező szűrés, vagy amire meghívót kapnak a nők, az azt hiszem, hogy 45 fölött kezdődik. De mi lenne az ideális, hogy mikortól kellene valamilyen típusú merákszűkés?
Hát ez attól függ, hogy milyen a családi történet. Tehát azoknál, akiknél többször előfordul, tehát akik érintettek már a családilag, tehát genetikai mutációk van, azoknál azt mondják, hogy 30-35 évnél érdemes elkezdeni úzrahangra menni, úzrahang vizsgálatra, illetve hát egy radiológus el tudja dönteni, hogy az adott nőnél az adott mell nagysága, a denzitása, tehát a sűrűsége milyen vizsgálatot követel, vagy mi az ajánlott.
Mert ugye az ultrahang az tényleg nem fáj, meg akkor nem történik semmi olyan, ami kellemetlen lenne, de a másik változat ennek a vizsgálatnak, az pedig az, amikor hát összelapítják szinte a mellett. Tehát attól egy kicsit már úgy félünk, hogy nyomni fog, fájni fog.
Hát igen, ez is főleg múltbeli élmény miatt félünk szerintem, mert hogy én ugye amikor még 2007-ben volt az első mammográfiás vizsgálatom, akkor az valóban fájt. De a mostani gépek, azok annyira óvatosan alig nyomják össze valójában a mellett, tehát hogy a fájdalom szint az szerintem az elmúlt 15 évben vagy 18 évben hát minimum feleződött.
Tehát ne ezt tartson.
Erre rá tudok kapcsolódni. Én nekem 17-ben volt az első, és azt hiszem utolsó mammográfiás vizsgáltam, ugye, amikor vizsgálódtak, hogy mi lehet ez a csomó. Volt ultrahangom, mammográfiám, és ugye nekem is hát vékony voltam, picike volt a cicim, nagyon tömött is volt, és pont ezért is ugye a tömött állomány miatt a fiatalkorban nem nagyon lehet látni, de nem fájt. Szóval, hogy én azt, amikor így mondják, hogy fáj, én így felszoktam szólni, hogy amúgy nekem is volt, de hogy én erre nem nagyon emlékszem. Uh-huh. Oké, eltelt 8 év, de hát, hogyha valami borzasztóan fáj, mondjuk nem tudom, a kemoterápia mellékhatásai, meg a műtétek, azért arra emlékszik az ember, hogy mi volt a kellemetlen abba, és nekem sosem uh-huh. merült fel az, amikor így mindig elmondják azt, hogy mennyire fáj a mammográfia, meg így, hát oké, de nem.
Hogyha elkezdtünk már mammográfiára járni, akkor 1 évente vagy 2 évente? Ugye a kötelező ajánlás az a 2 évente.
A népegészségügyi célú az 2 évente van. 2 évente adott ma Magyarországon. Más országban is hasonlóan van, tehát 2 évente van. Van, ahol a korhatár valamelyik irányba kitolódik, de azoknál, akiknél például családi halmozódás van, és vizsgálja magát minden hónapban, azért 40 év től érdemes elmenni. És aztán van, aki 1 évet mond, van, aki 2 évet, de szerintem ez meg kell kérdezni egy orvost az adott helyzetre vonatkozóan.
Hogyha valaki elmegy évente, akkor az kiváltja azt, hogy egyébként magát vizsgálja? Tehát, hogyha évente egyszer, akkor is fontos, tehát közben is kialakulhat 2 egyéves vizsgálat.
Igen,
között
illetve
is
hát
kialakulhat.
Azt nagyon fontos tudni, hogy azért a merrákok egy része jár csomóval, a másik része nem is jár csomóval, tehát hogy ott nincs is, ott például ilyen narancsbőrszerű tünetet, ilyen bőrtünetek keletkeznek, vagy behúzódás, vagy piros folt a mellen. Tehát egyik csoportja a merráknak, az nem csomóval jár.
És akkor azt nem diagnosztizálja az ultrahang vagy a mammográfia
sem? Hát azt ugye leginkább az ember saját maga látja, hogy hoppá, itt most ilyen furcsa, ilyen redős lett a bőröm, vagy piros lett, ami eddig nem volt az. Tehát ez egy másik fajtája.
Még mielőtt befejezzük ezt a műsort, mert fogy a műsoridőnk. Mindenképpen beszéljünk arról is, hogy ugye az egészséghígy összefogása Merrák ellen egyesületnek a honlapját már többször említettem, hogy itt tényleg olyan információkat talál mindenki, amely biztos, tudományos alapokon nyugszik, de nem olyan régen Adriana is részt vesz benne, elindult egy olyan podcast, ahol meg nagyon röviden, velősen különböző kérdésekről beszélgettek. Ez mi ez?
Hát ugye most az egészséghígyen belül látjuk, hogy nagy érdeklődés van, ugye több fiatal is csatlakozott, meg hát én is látom, hogy a környezetemben vannak fiatalok. És így 3-an kitaláltuk 2 másik betegtársammal, ugyanígy 45 év alattiakkal, hogy mi lenne, ha nyitnánk a fiatalok felé. És egyelőre 5 részes podcast sorozatot forgattunk le, de még szerintem van 100 rész, amibe belemehetünk, de 5 van készen, ebből 3 jött ki eddig, és ezt igazából 3-an álmodtuk meg, 3-an szerkesztettük, ugye egy stúdió bele.
Miről és hol
adta.
Látjuk?
Ezt, hogyha a Kiskegyed oldalán van egyelőre, és majd a mi honlapunkra is fel fog kerülni, valamint Spotify oldalon is szeretnénk majd ezt terjeszteni.
Mi a címe?
A Rózsaszín 1000 árnyalata szakértőkkel, mert ugye nagyon-nagyon fontos, hogy itt érintettekről és szakértőkkel. Tehát, hogy a egyik oldala az, ami az érzékenyítés, hogy ott van az érintett, de van mellette egy szakértő is, és érintünk hajtémát, van több érintett társunk, aki megszólal, egy egész betegutat végigkísérünk, mi is megszólalunk mind a 3-an, vannak a genetikai érintettségek, hogy hogyan a leletet, hogyan értelmezzük. Nagyon érdekes első 5 rész vágtunk bele, úgyhogy érdemes rákeresni, érdemes meghallgatni.
A Rózsaszín.
A Rózsaszín 1000 árnyalata.
1000 árnyalata a címe ennek a podcastnak. És nagyon fontos tehát, hogy információkat kell gyűjteni, hogyha valaki akár önmaga miatt megismeri a merrákot, de akár a családban van merrákos, akkor is fontos, érdekes. Vagy éppen azért, hogyha valakinek lánya van, akkor a szülőknek, az édesanyának a feladata lehet az is, hogy például ezt is átadja, hogy kell vizsgálni magunkat, mikortól vizsgáljuk magunkat, és erről is sok mindent olvashatunk egyébként az egészséghígy összefogása Merrák ellen egyesület honlapján. Köszönöm szépen az egyesület alelnökének, Tóth Krisztinának, és az egyesület tagjának, Cinki Adriánának, hogy eljöttek hozzánk a Magyar Katolikus Rádióban. Munkatársaim Fülöp Csaba és Peresztegi Attila nevében búcsúzom, Szabó Csillát hallották.